Sokszor olvassuk mostanában azt, hogy az anyukák egyedül maradnak a gyerekeik nevelésével, mert hát apuka elmegy dolgozni, a nagymamák vagy vannak, vagy nincsenek, vagy távol vannak, szomszédokkal vagy van kapcsolat, vagy nincs, barátnők ilyenkor általában eltávolodnak, ritka kivételtől eltekintve, mert hogy ugye nincs az, mint hajdanában, hogy a családok együtt éltek, a nagymamák közelben voltak, akár adott esetben egy háztartásban is éltek együtt, és nagyon sok mindent meg tudott tanulni az anyuka, akár a várandóság ideje alatt, akár a gyereknevelés tekintetében, hogy mit hogyan csináljon. Hát most maradnak a szakkönyvek, meg marad mondjuk egy ilyen beszélgetés, egy ilyen rádió műsor, amelyből is lehet tájékozódni, és akkor segítsünk azoknak az anyukáknak most, akik leendő anyukáknak, akik most vállalnak gyereket, vagy már várandósak, és tapasztalnak sok érdekességet magukon, és nem tudják mire vélni, esetleg megijednek, vagy azt gondolják, hogy majd holnapra elmúlik. Segítsünk abban, hogy mi vár a nőre, amikor anya lesz.
Köszöntök mindenkit, szeretettel. Úgy gondolom, hogy a várandóság bekövetkeztével már egy kettős érdek vezérli a nőt, nem csak a saját egészségének a fenntartása, hanem a magzatának a jóléte, a későbbi egészséges életkezdetnek a biztosítása, és talán úgy gondolom, hogy ez egy olyan életszakasz, egy olyan élethelyzet, amikor talán leginkább felértékelődik az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás iránti igény. Nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy mind a saját egészségi állapotunkat a lehető legoptimálisabb körülmények közt tudjuk, illetve a születendő gyermek egészségét. Nagyon fontos, hogy már a várandóság tervezésekor egy prékoncepcionális, tehát várandóságot megelőző kivizsgáláson lehetőség szerint vegyen részt a várandóságot tervező pár vagy nő, és a szervezetet lássa el mindenféle olyan egészséges élelmiszerrel, tápanyaggal, amire szükség lehet. Már a várandóságot megelőző 3 hónappal célszerű például akár magzatvédő vitamin szedését elkezdeni, leginkább mondjuk a folsavat, ami segít bizonyítottan a velőcső záródási rendellenességeknek a kivédésében, például a spina bifida, tehát a nyitott gerinc egy ilyen velőcső záródási rendellenesség.
Bocsánat, ugye védőnőhöz akkor kerül a nő, amikor már állapotos. Ott lehet, hogy megkapja ezeket az információkat, de előtte honnan tudja, kihez menjen, mondjuk, hogy fel kell iratni a folsavat például, vagy bemegy a gyógyszertárba egyszerűen és vásárol egyet?
Ezt egyszerűen meg tudja kapni. Védőnőként várandós gondozást valóban akkor végzünk, amikor már a gyermek megfogant, és erről kap leletet a várandós nő, viszont nővédelmi gondozás keretében felkeresheti a védőnőt, csak a várandóságot tervező nő is, és nagyon szívesen segítenek neki eligazodni ebben, csak akkor még nem várandós gondozásnak hívjuk, hanem nővédelmi gondozásnak.
Ez jelen esetben hol érhető el? Tehát ki kell keresni, hogy majd ki lesz az én körzeti védőnőm, vagy igen, most a változás kapcsán itt másként kell keresgetnünk?
Igen, van egy ilyen utca keresés alapján működő rendszer, amikor beírja, hogy ő hol él életvitelszerűen, és akkor megtalálja, hogy ki az az illetékes védőnő, akihez bizalommal fordulhat.
És ott telefonszám is minden elérhetőség
igen,
megvan.
Igen, természetesen.
No, hát akkor nézzük azt, hogy valaki mondjuk tudatosan készül a terhességre, a várandóságra, és mindent meg akar tenni annak érdekében, hogy tényleg egészséges kisbabát szüljön, szedi a vitaminokat, de esetleg azt hallja valakitől, hogy hát ettől nagyon el lehet hízni. Akkor most jön a dilemma, ki válaszol a kérdésre?
Erre a kérdésre bárkitől választ kaphat, aki a várandós gondozásban részt vesz. Akár házi orvos, szülésznő, gyógyász, szakorvos, védőnő, szülésznő, de akár a gyógyszerészhez is fordulhat ilyen kérdésekkel. Önmagától, a vitamintól nem fog súlygyarapodás történni. Általában az akkor következik be, hogyha több kalóriát viszünk be, mint amire a szervezetünknek szüksége van, hogyha többet eszünk. Tehát önmagában nem a vitamin hízlal, hanem a pluszban elfogyasztott étel, és hogy tudjuk, hogy valamivel megnő a kalória szükséglet várandóság alatt, de ez olyan mértékben, hogy első trimeszterben, tehát az első 12 hétben ez körülbelül 150 kalóriát jelent, aztán a második trimeszter vagy harmadik trimeszterben, ugye a második trimeszter az a 13-27 hét között, és a harmadik trimeszter az a 28. héttől, akkor 300 kalóriával. A fehérje szükséglet is megnő természetesen, amit tud húsokkal, felfedezni, például ezekből érdemesebb választani a zsírszegényebbet, de akár hüvelyesek, például a borsó, a sárga borsó, a blencse, az is segít ennek a fedezésében.
És hogyha ezek puffasztanak, akkor az nem biztos, hogy jó.
Igen, ki kell tapasztalni, hogy milyen élelmiszert hogyan tud fogyasztani, de megtalálható, azért elég sok mindenben van fehérje, és be tudja vinni olyan formában, ami neki megfelelő, de azért a rostbevitel is fontos várandóság alatt.
Ha még visszakanyarodunk az elejére, akkor a bekövetkezett terhesség után, ugye vannak akiknek rosszul léteik vannak reggel, és nem folytatom, hogy még mivel kapcsolódik ez össze, van, aki nem, semmi nem tapasztalható. Ez egyéni alkat kérdése, vagy esetleg ott már belép valami rossz táplálkozás, vagy olyan életmód, ami esetleg ezt elősegíti, hogy rosszul létei legyenek?
Nem feltétlenül táplálkozás miatt, persze előfordulhat, de ez leginkább alkati dolog, egyéni dolog, mert tapasztaljuk, hogy valaki észre sem veszi idézőjelbe, hogy várandós, nincsenek rosszul létei, míg valaki hány, vagy pedig mondjuk egy terhességi vészes hányással találja szemben magát. Inkább olyan praktikáink vannak, amiket ezzel lehet csökkenteni, például éhgyomorra, mielőtt fel kell az ágyból, akár egy kis háztartási kekszet fogyasszon, igyon egy pohár vizet, ami esetleg segíthet ebben, illetve a B6 vitamin, ami egyébként benne van ugye a magzatvédő vitaminban, az segíthet talán ennek a hányingernek a csökkentésébe, és ez jellemzően az első trimester végére meg szokott szűnni, és a második trimester azért az a legkiegyensúlyozottabb szakasz szokott lenni, de ha visszakanyarodunk az első trimesterre, azért ott még találja magát szembe a várandós egy-két tünettel, például gyakori, hogy egy kicsit vérnyomás csökkenés szokott bekövetkezni, majd hogyha haladunk előre a várandósággal, akkor ez szokott emelkedni, normalizálódni, majd emelkedni.
Mi az a tartomány, ameddig még normális, akár a csökkenés is, meg az emelkedés is?
Hát azért ugye a szisztul és diasztul is értékeknél, hogyha 30-15 telemelkedik, vagy ennél többel, az már kóros. A vérnyomás érték ugye 140/90 higany milliméter alatt kell, hogy legyen várandóság során is, valamint azért a pulzus szokott megemelkedni, a jellemzően 70 körüli pulzus, az szokott emelkedni, és a várandóság végére akár 100 körül is szokott alakulni.
Most nyár közepén, vagy már lassan végén beszélgetünk, és azért kánikulai napok vannak mögöttünk, meg még lehet, hogy előttünk is. Ez a vérnyomást befolyásolja ugyanúgy, vagy attól lesz a vérnyomás különböző, hogy mert hogy állapotos az illető?
Természetesen azért befolyásolja ez a nagy kánikula a szervezetünket, és főleg akinek esetleg van egy vérnyomás problémája, annál ez még inkább fokozottabban jelentkezik. Ezért szoktuk javasolni, hogy a nagy melegben ne tartózkodjanak sokat a szabadban, vagy akkor árnyékban legyenek. A túlzott napozástól is óvjuk azért a várandósokat, vízparton is inkább árnyékos helyen tartózkodjanak, vagy a lábukat tegyék a vízbe, illetve hogyha fürödni szeretnének, akkor a termálvizet semmiképpen nem javasoljuk, hanem egy langyosabb, tehát azért 35 foktól melegebb, 35-36 foktól melegebb vizet nem javaslunk várandóság alatt. Ugyanaz úszás jó hatással van a várandóságra, de ehhez célszerű megtalálni olyan vizet, ami legkevésbé szennyezett, ideális esetben egyáltalán nem.
Hát igen, meg ha az ember érzékeny esetleg erre mondjuk korábbi életéből, akkor lehet, hogy kerülnie érdemes a
És nyáron ez még gyakoribb, és olyankor az intim higiéniára még nagyobb hangsúlyt kell fektetni, valamint a folyadékfogyasztásra, ami várandóság alatt lehetőleg szénsavmentes folyadékból, vízből álljon optimális esetben, a túlzott cukros üdítőket, vagy esetleg a koffein tartalmú üdítőket, de például tonikot sem javasolt fogyasztani. Egyébként, ahogyha az anya egy nem termál vízben, hanem egy normál hőmérsékletű vízben van, úszik, jól érzi magát, akkor a gyermek is, tehát ha az anya jól van, általában a gyermek is jól érzi magát, és nagyon könnyen átveszi az anyának a hangulatát, az érzéseit, a nyugodtságát, vagy éppen a túlzott mértékű stressznek való kitettségét, és ezért is szoktuk javasolni a megfelelő bioritmus, megfelelő életmódnak a kiválasztását, mert ugyan a magzatnak a bioritmusa eltérő az anyáitól, de azért mégis segít abban, hogy születés után, az újszülöttel egy megfelelő napirend és egy egymásra hangolódás könnyebben kialakuljon.
Azt lehet tudni, hogy a kisbabának mi a bioritmusa? Tehát, hogy ő milyen időközönként van ébren, és mikor alszik?
Tehát egy újszülött a nap nagy részét, akár 21 órát is képes átaludni. Jellemzően etetések időtartamára van ébren, majd utána ismét alvások következnek, és ugye, ahogy az életkor nő, ahogy haladunk előre, úgy annál kevesebbet alszik.
De ez a pocakban is így van?
Pocakban is sokat alszanak, igen.
Azt beszéltük, hogy az első trimeszterben is vannak már változások, és hát majd jön a következő, ami ugyan egy nyugalmibb időszaknak tűnő, mert ugye az ember tényleg akkor már érzi, hogy lassan-lassan anyává válik, és egy nagyon furcsa, de szép állapot következik, amikor már ugye látható jelei is vannak annak, hogy valaki várandós, de hát azért rengeteg-rengeteg tünet, most én ezt tünetnek nevezem, jelenik meg, amely esetleg a kicsit szorongóbb, kicsit aggódóbb típusú nőknél aggodalomra adhat okot, vagy megijedhet, és akkor megint csak keresni kell valakit, hogy most baj van, vagy nyugodjak meg, mert ez a velejárója az egésznek. Nézzük végig, hogy mi változik ilyenkor. A vérnyomást már említettük, lehet hátfájásra is panaszkodni.
Igen, bár jellemzőben az inkább a harmadik trimeszterben szokott már előfordulni, illetve a harmadik trimeszterben igen, egy növekvő mély, ugye a húgyhólyagra kifejtett nyomás miatt egy gyakoribb vizelési ingert is eredményez, valamint az izületeknek a fellazulása miatt jelentkezhet akár kerescsont környékén jellemzően fájdalom. A második trimeszterben az tényleg egy kiegyensúlyozott időszak szokott lenni, és egy olyan fontos mérföldkő szokott lenni, amikor az édesanyja megérzi a gyermekének a mozgását először, és onnantól kezdve számolnak be nagyon sokan arról, hogy onnantól tud teljesen egymásra hangolódni a gyermekkel, és hogy érzékelni, hogy igen.
Ezt is mindannyian tudják, szerintem az anyukák, ugye, hogy majd ott lesz egy kis mozgulódás is. Vannak, akik hát hihetetlen dolgokat mesélnek, mert hogy szerintük látják a gyerek lábát, meg kezét, ahogyan ott ugye kidudorodik. Mi van akkor, hogyha a baba nem mozog annyit, nem olyan mozgékony, hogy még akkor sem, amikor már esetleg kellene, hogy mozgékonyabb legyen.
Igen, hát itt is vannak egyéni eltérések, aktívabb és kevésbé aktívabb magzatok. Azt tudom erre mondani, hogy ugye ebben majd a védőnője, a szülésznője és a egyáltalán várandós gondozást végzők segítségre lesznek, de van egy olyan mennyiség a magzatmozgásnak, amit mindenképpen produkálni kell a gyermeknek.
Igen, hát van egy számlálási
erre
időszak.
Például igen, a 32. várandósági héttől szoktak kapni egy olyan várandóság során, tehát magzatmozgást értékelő lapot, amire szoktuk mondani, hogy a 10 aktív magzatmozgás történjen meg lehetőleg a napközbeni órákban, és hogyha ez estig nem történik meg, akkor keressék fel a kórházat.
Van olyan is, hogy vérző fogíny.
Igen.
Esetleg ilyenkor felléphet.
Nagyon jó, hogy említette, mert gyakoribb valóban a fogínyvérzés, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy a rossz fogak, a fogágybetegségek koraszüléshez vezethetnek, úgyhogy már a várandóság tervezésekor és a várandóság alatt is keressük fel a fogorvosunkat, akkor is, hogyha semmilyen panaszunk nincsen ellenőriztetés céljából, illetve az ásványi anyagokra is figyelnünk kell, tehát itt azért a kálcium pótlás, ami szintén egy komplex készítményben benne van, a fogazat miatt is fontos lehet, valamint a magnézium.
Igen, hát az meg ugye a görcsök oldására, vagy
igen,
elkerülésére.
Igen, meg az idegizomzat ellátásához.
Én olvastam valami olyasmit, hogy ilyenkor vannak bizonyos összehúzódások.
Igen, vannak még kontrakciók.
Amitől nem kell megijedni?
Hát, hogyha normális keretek között mozog, akkor nem. Vannak, akik sokszor tapasztalnak ilyet, és vannak, akik kevésbé. Erre a magnéziumot szokták javasolni ilyenkor a várandós gondozást végzők általában, akár ennek az adagnak a megemelését, amihez a házi orvos is például tud segítséget nyújtani.
Bár ebben csak egy kitérőt tennék, nem szorosan a várandósághoz kapcsolódik, de engem az is meglepett a magnézium kiválasztásánál, hogy például melyik az, amelyik a legjobban felszívódik és a legjobban hasznosul. Tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen készítményt veszünk.
Igen.
De akkor miért lehet kapni olyan sokfélét?
Hát ugye többfajta igényeknek kell megfelelnie véleményem szerint azoknak is, akik ugye kiszolgálják az embereknek az igényeit, de ebben is egy gyógyszerész az ügyesen eligazodást tud nyújtani, de most direkt nem említünk készítményeket, ugye, ami
igen,
reklámhelye lenne.
Így van, így van. Na hát a hajnövekedés az azt hiszem nem olyan nagy probléma, hogyha az ember azt érzékeli, hogy változik a haja minősége, meg mennyisége, meg ugye hosszúsága is, de esetleg a gyakori fejfájás az már aggodalomra adhat okot, vagy még az is belefér.
Okozhatja valakinél, aki várandóság előtt is mondjuk egy fejfájusabb típus volt, vagy migrénes, de akár egy vérnyomás változás is okozhat fejfájást, nem csak az emelkedése, hanem akár a csökkenés, megjelenése, az akár szédüléses panaszokat is. Itt is mindig az a fontos, hogy megtudjuk, hogy mi a kiváltó ok, van-e valamilyen olyan elváltozás, amire szükséges figyelni.
Esetleg annak van jelentősége, hogy reggel fáj jobban, vagy délután, tehát ugye a napszakokhoz
kapcsolódóan. Hogyha tartósan fennállnak és erősebb panaszok vannak, akkor igen, mindenképpen jó ezt megfigyelni, hogy mikor jelentkeznek.
Talán a gyomorégésről már váltottunk pár szót, de nem érdektelen még visszatérni, azt gondolom.
A gyomorsav tartalma is ilyenkor megemelkedik, illetve az áróizom sem úgy működik, főleg a várandóság elején, és a későbbiekben, a várandóság végén szoktak még nagyon ilyen panaszokkal találkozni a várandósak. Erre is vannak olyan készítmények, amik biztonságosan használhatók várandóság alatt. A bélműködés is változik ilyenkor. Legtöbb változás, akár mondjuk hormonhatáson is alapul, illetve egy ilyen renyhébb bélműködést tapasztal a várandós, és azért szoktuk azt javasolni, hogy mozogjon mérsékelten, végezzen fizikai aktivitást, tehát, hogy mondjuk aki nem volt ilyen sportoló, az ne várandóság alatt kezdje ezt el, viszont a teljes inaktivitás sem jó, tehát egy mérsékelt fizikai aktivitást, akár egy héten 3-4 alkalommal, egy 20-30 percen keresztül, akár egy séta, az jó hatással lehet, és a megfelelő rostbevitelre törekedni.
Ugye azért az is tendencia, hogy egyre később vállalnak gyereket a nők, ebből következően meg nagyon sokan veszélyeztetett terhesek lesznek. Itt milyen aktivitás engedhető meg?
Mindenféleképpen ki kell kérni a kezelő orvos tanácsát, tehát hogyha van egy lepényi rendellenesség, vagy egy olyan ok, ami miatt például feküdnie kell a várandósnak, akkor nyilván felülírja azt, hogy végezzen fizikai aktivitást.
A gyümölcsöket ilyenkor válogatás nélkül ehetjük, vagy ehetik az anyukák?
Ehetnek gyümölcsöt az anyukák, de mindenképpen jól mossák meg és hámozzák meg azokat a gyümölcsöket, amiket lehet. Javasolt a minden nap többszöri gyümölcs és zöldségfogyasztás, és egyébként javasolt, hogy a zöldségfogyasztás meghaladja a gyümölcsfogyasztás mennyiségét. Olyan értékes tápanyagokkal látják el a szervezetet, amire szükség van, és várandóság alatt ez még kiemelten fontos, valamint a rost anyagok ugye az emésztést és az anyagcserét is elősegítik, valamint a gyümölcs-zöldségfogyasztás mellett azért természetesen a szénhidrát bevitelre is oda kell figyelni, nem kell túl lépni az ajánlottat, de azért fogyasztani kell abból is, és leginkább teljes kiörlésű pékáruk fogyasztását javasoljuk, hogyha a szénhidrátnál tartunk például, valamint a zsírok bevitelét minimalizáljuk. Hetente többször, kétszer-háromszor akár kis mennyiségben az olajos magvak jótékony hatásúak lehetnek, a zsíroknál pedig az omega-3 zsírsav bevitelre törekedjünk leginkább, az a szívélrendszerre pozitív hatással lesz.
Érzi az ember, hogy mennyire van szüksége, vagy hajlamosak vagyunk az érzéseink elnyomni, és túlesszük magunkat mondjuk várandóság idején?
Hát ez is egyéni eltérést mutat. Ebben is segítünk eligazodni, mi az a mennyiség, amit szükséges bevinni, illetve azért oda kell figyelni, ugye nem csak a megfelelő mennyiség bevitelére, a minőségre is, valamint az sem jó, hogyha túlzott testsúlygyarapodás történik várandóság alatt.
Mennyi az ideális gyarapodás?
Itt is, hogyha attól is függ, hogy mi a kiinduló BMI érték például, mert egy normál BMI értékkel, akár ha 12 és 15 kg között gyarapodik a várandós, sem lesz feltétlenül problémája, de mondjuk egy elhízás esetén az a 7-8 kg, amit gyarapodnak, attól például nem célszerű többet.
Van még egy gyakori probléma talán, ugye megbeszéltünk is a lábdagadásról. Mikor figyeljünk rá, hogy ez már nem az a lábdagadás, mint aminek még ilyenkor lennie kellene?
Nyáron ez is gyakrabban fordul elő. Nagyon fontos ehhez is a bőfolyadékfogyasztás. Ez segíteni fog abban, hogy ne vízesedjen, ahogy szokták mondani, ugye
a
várandósok, a lábuk.
Igen, pont a
igen, ennek ellenére bőfolyadékfogyasztás, és a lábak felpuckolása javasolt, és mindenféleképpen ez is, hogyha hirtelen jelentkezik, testsúlyban is meglátszanak ez a plusz ödéma, de ebben is segít a várandós gondozást végző akár védőnő, mert ez felvetheti egyéb betegségnek a gyanújelét, melyhez más tünetek is társulnak, és akkor ő ezeket elvégzi, a prieklampsziára gondolok. Azért itt már egy magas vérnyomás is társul ilyenkor, tehát hogyha vannak olyan egyéb szövődmények, akkor mindenféleképpen oda kell erre figyelni.